A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Vashegyi György karmester, a Nemzeti Filharmonikusok új főzeneigazgatója, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a Purcell Kórus és az Orfeó zenekar alapítója, illetve a nemrég megvalósult Magyar Régi Zene Központ, a Haydneum megálmodója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok a hallgatóknak, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a lehetőséget.
Hát én köszönöm, hogy ennyi feladat mellett, hiszen még felsorolni is sok volt a titulusait, és ugye ez mind-mind feladatokat is rejt, nem is keveset, és a tetejében még ugye a vezényléssel sem hagyott fel, illetve hát lehet, hogy talán a titulusok felsorolását a Magyar Művészeti Akadémiával kellett volna kezdenem, de én azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünk apropója az, hogy ön lett a Nemzeti Filharmonikusok új főzenei igazgatója, és kezdjünk is ezzel, bár gondolom egy kicsit már unja is, hogy az elmúlt hetekben sokan kérték, hogy meséljen arról, hogy milyen Kocsis Zoltán után átvenni ezt a helyet, és én onnan indulnék, hogy ön a zenekartól is és a kórustól is titkos szavazást kért, amit persze fölényes támogatottsággal megnyer, de miért kért titkos szavazást?
Azzal kezdeném, hogy én 2017 novembere óta vagyok a Magyar Művészeti Akadémiának az elnöke, ez egy alkotmányos köztestület, 2011-ben a parlament döntésével köztestületi rangra emelte a Magyar Művészeti Akadémiát, ahogyan a Magyar Tudományos Akadémia köztestületként felelős akadémikusai által, a köztestület által a magyar tudomány sorsáért, ugyanúgy a Magyar Művészeti Akadémia, magyar művészet, azt szoktuk mondani, hogy múltjáért, jelenéért és jövőjéért felelős, ez egy óriási megtiszteltetés volt már két cikluson keresztül szolgálni ezt a köztestületet, és ezen keresztül a magyar művészet ügyét. Ez a második elnöki ciklusom egy bő esztendőn belül jár le. Így amikor a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak a több zenész kolléga megkeresése után ma a menedzsment is megkeresett 2022 áprilisában azzal, hogy vállalnám-e adott esetben a főzeneigazgatóságot, akkor azon túl, hogy ilyen megkeresést az ember túl sokszor nem kap az életében, óriási megtiszteltetés, és szakmailag is nagyon izgalmas kihívás. Akkor végig kellett gondolnom, ahogy ön is említette, hogy viszonylag sűrű az életem, hogy hogyan tudnám ezt a feladatot ellátni. Ezért is kértem találkozót a zenekar tagjaitól, majd utána a következő alkalommal héten a kórust énekkar tagjaitól is. Ezeken a találkozókon elmondtam, hogy nagyon örülök ennek a megtisztelő felkérésnek, hogyan tudnám elvállalni, tehát kvázi mit tudnék ajánlani erre az időszakra. Egy kötött időszakra, én 4 esztendőre vállaltam ezt a felkérést, de annak, hogy elvállaljam, a feltétele volt az, hogy elmondjam az elképzeléseimet, ők tegyenek föl kérdéseket ehhez kapcsolódóan, azokra én igyekeztem válaszolni, és utána valóban én kértem ezt a egyáltalán nem szokás, de én kértem azt, hogy legyen a személyemről a jelenlétem nélkül egy titkos szavazás. Én úgy éreztem, hogy egy ilyen hirtelen döntést mindenképpen érdemes magával a társulattal is megerősítetni, hiszen azért egy zenekart, és illetve egy énekart a tagoknak az egyértelmű állásfoglalása nélkül hosszabb távon nem érdemes irányítani. Tehát nagyon más egy vendégkarmesternek a helyzete, aki 4-5-6 napot dolgozik egymás után, együtt, utána pedig legközelebb egy fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy 2 év múlva jár erre, azzal, aki azt vállalja, hogy folyamatos szakmai kontrollt és lehetőség szerint szakmai fejlődést biztosít, nem utolsósorban a saját karmesteri munkája által, illetve a zenész menedzselési munkája által. A menedzselésen azt értem, hogy össze kell állítani az évadtervet, meg kell választani jól a vendégkarmestereket, a vendégművészeket. Ez egy elég összetett feladat, és én úgy éreztem, hogy ehhez kell mindenképpen a megerősítés. Én hangsúlyoztam a kollégáknak, mielőtt elhagytam a termet, hogy a szavazás idejében még a jelenlétem által sem befolyásolom őket, hogy természetesen higgyék el, hogy nem sértődöm meg akkor, ha nem kapom meg ezt a megerősítést, akkor is örömmel dolgozom velük továbbra is vendégkarmesterként.
Bocsánat, ezt akartam én megkérdezni egyébként, hogy hát ön nagyon jól ismeri a társulatot, mondhatni. Tehát, hogy ott az énekkart is, a zenekart is többször dolgozott velük. Miért érezte fontosnak azt, hogy külön elmondja azt, hogy mik a tervei? Valószínű azért keresték meg, nem mert, hogy ahol ízlésbeli vagy egyéb összecsengés volt önök között.
Itt azért az igazság, hogy én 20-valahány éve többé-kevésbé rendszeresen vezényeltem a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, de van sok magyar karmester, aki nálam sokkal rendszeresebben vezényelte őket. Tehát én azért nem a legszorosabb belső körhöz tartoztam karmesterként, hogy ezt a megtisztelő felkérést minek kaptam, abban valószínűleg volt szerepe egy 2021. decemberi közös koncertünknek, amikor egy francia romantikus nagy operát szólaltattunk meg Magyarországon első alkalommal, egyébként egy olyan operát, amelyet az egész világon nagyon-nagyon ritkán játszanak, Félicien Davidnak hívják a zeneszerzőt, Robert Schumannnak, és ha jól emlékszem, Erkel Ferenccel egy évben született, tehát egy fontos zeneszerző, a romantika középső periódusának egy jelentős francia szerzője. 1859-es Herculanum című operáját mutattuk be. Ez már abban az évben született, akkor mutatták be Párizsban, 1859-ben, amikor már a Wagner Tannhäuserének a párizsi premierje, ezzel párhuzamosan folytak a próbák, tehát a romantika derékhadában szereplő zeneszerző, egy nagyon-nagyon tehetséges, kiváló zeneszerzőről van szó, és ez a koncert izgalmas kihívás volt, mert egy ismeretlen művet, magyarországi bemutatóként egy ismeretlen repertoárt, az egy francia romantikus operát, hát nagyon-nagyon ritkán játszik a Nemzeti Filharmonikus zenekar, mint ahogy egyébként Magyarországon általában ritkán játszanak francia romantikus.
A világban
zenekar.
Általában jobban?
Hát a francia nyelvterületen nyilván, ez az egész francia repertoár, ugye ha francia, ha már ez szóba került, hát a párizsi operaházat a 14. Lajos a napkirály alapította 1670-71-ben, és azt kell tudnunk, hogy ez már akkor egy olyan léptékű állami intézmény volt, amely tulajdonképpen egy súlycsoportban van a ma 20.-21. században működő állami operaházakkal. Ez ma így nem mond semmi, nem tűnik olyan különösnek, de 17. század utolsó harmadában erre csak a napkirály, az abszolutista uralkodó, aki rajongott a művészetért, ő volt képes, talált egy zseniális zeneszerző és menedzsert Jean-Baptiste Lully személyében, aki ezt megtöltötte tartalommal és elkezdte működtetni. Tehát olyan intézményről beszélünk, amely idén a 350 valahanyadik évadjánál tart. Ehhez fogható kontinuitás nincsen a nyugati civilizációban, zenei kulturális intézménynél. Nyilván az egyháznak a kulturális viszony az természetesen más, az egy sokkal nagyobb kontinuitás.
Majd arról is beszélünk, de még visszatérnek egy pillanatra, akkor ezek szerint az volt ebben a megkeresésben is benne, hogy a zenekar már vágyott egy kicsit a romantikára, és azt gondolták, hogy ha ön lesz, akkor hát ha nem is túlsúlyba, de rendszeresen lesznek romantikus művek, és ezen belül is francia romantika.
Szerintem nem ez volt, szerintem valami olyasmi történetet, vagy legalábbis hozzám az információ jutott el, hogy egészen nagyon élvezték a munkát, én is nagyon élveztem ezt a munkát, tehát nem tudta senki se, hogy mi fog ebből kisülni, bevallom, még én sem tudtam, hogy ez egy nagyon szép darab, és nagyon szerettem volna elvezényelni, de én is akkor vezényeltem először. Szerettem volna felkínálni ennek a repertoárnak a lehetőségét, és ennek a repertoárnak a terén való együttműködés lehetőségét a Nemzeti Filharmonikusoknak. Erre volt ez egy kísérlet, ami sokkal nagyobb eredmény, tulajdonképpen ez biztunk benne, hogy remek lesz, de még nagyobb élmény volt mindenkinek, mert a magyar televízió sugározni fogja 23-as év folyamán valamikor ezt a koncertet, és a zenészek nagyon élvezték a munkát, az repertoárt is, azt hiszem, velem is elég jól megtaláltuk a hangot. Számomra is nagy élmény volt, tehát gondolom a hozzám eljutott információk alapján ennek a sikeres együttműködésnek volt szerepe abban, hogy megkaptam ezt a nagyon megtisztelő felkérést.
Na hát ehhez képest, ugye most az első egy-két évad az fix, tehát azon olyan nagy változtatásokat nem eszközölt.
Hát 22-23-as évad, amelyben már benne vagyunk, ahhoz nyilván nem nyúl hozzá az ember érdemben, szerintem nincs értelme. Én nem szeretem azokat a vezetőket, akik amint megérkeznek, mindent felborítanak. Hát akkor az egészséges kontinuitás mindig, hogy is mondjam, csak sérüléseket szenved. Optimális esetben 2-3 évvel előre kellene tudni, hogy mikor lesz egy vezetőváltás. Egyébként az én most kezdődő 4 éves ciklusomnak a 2/3-ánál szerintem érdemes lenne közösen majd szintén a zenekarral együtt döntést hoznunk arról, hogy akarjuk-e az együttműködést folytatni 2026 után. Tehát 2026. október 1-jéig fog tartani ez, vagy szeptember 30-áig fog tartani ez a ciklus, amelyet elvállaltam, és szerintem ez a tervezhetőséghez ez nagyon fontos. Visszatérve az évadokhoz, 22-23-nak a programját a zenekar főzeneigazgató nélkül, lényegében zeneigazgató és főzeneigazgató nélkül állította össze a menedzsment és a zenekarnak a művészeti tanácsa. Ez egy nagyon jó évad egyébként. 22-23-ban egy picit többet lépek föl egy-két elárvult koncertnek, amelynek a karmester időközben eltűnt vagy lemondta, és nekem megoldható volt az időpont, akkor ezeket vállaltam, de 3,5 produkciót fogok vezényelni, tehát ez nem olyan sok. 23-24-ben az az évad viszont egy lényegében egy nyitott könyv még. Nagyon szeretnénk még ebben a naptári évben teljesen befejezni a 23-as, 24-es évedet, abban lényegesen többet fog dolgozni már, hiszen végül is feltételezem, hogy azért hívtak engem ide, hogy karmesteri munkát végezzek az együttessel.
Igen, és az évad akkor már tulajdonképpen az ön évada lesz olyan szempontból is, hogy jelentősen fogja tükrözni az ön elképzeléseit.
Fokozatosságot, ottban nyilván nagyobb szerepe lesz annak, amit én javasolok, egyeztetünk egyébként a zenekarral folyamatosan, a zenekar művészeti tanácsaival egyeztetünk repertoár vonatkozásában. Én megkértem őket, miután megvoltak a szavazások, és kiderült, hogy én vállalom ezt a pozíciót, utána kértem, hogy írják le, hogy mit szeretnének tőlem. Hiszen én karmesterként elég sok mindent csináltam, de hogy igazából érdemes volt megkérdezni a zenekarnak és a kórusnak is a véleményét, ők milyen repertoárt szeretnének tőlem, és nagyon örültem, hogy például ez a francia romantika hangsúlyos volt ebben.
És hogy marad ideje az összes többi? Akár funkcióra, akár szerelem projektre, ha lehet ezt mondani, hiszen a saját maga által alapított énekkar, zenekar, azt gondolom egy ilyen szerelemgyerek, amit nem lehet csak úgy otthagyni. Még ha nem szerelemgyerek lenne, akkor sem illik, de hogy ez valószínű, hogy az abban benne van az évek munkája és az a fajta szellemiség, amit ott kialakítottak.
31-32 év munkája van benne a Purcell Chorus és Orfeo zenekarral. Éppen most bő két héttel ezelőtt tartottam kurzust a Zeneakadémián, ahol egyébként szintén 30 éve tanítok, és annak a kurzusnak a kapcsán összeszámoltam, és engem is meglepett, hogy kiderült, hogy több mint 70 lemezt készítettünk, elsősorban a Purcell Chorussal és Orfeo zenekarral, és ez számomra is meglepetés volt, én azt hittem, hogy kb. 50 CD-nél járunk. Ez a 70, ez elég szép szám, tehát nyilvánvalóan folytatjuk ott is a párhuzamos munkát, ott egész másról van szó, ott szabadúszó együttesekről van szó, nem főállású zenészekről, akikről azért az elmúlt 31-32 évben zömbben értékelhető állami támogatás nélkül működtünk. Ami azt jelentette, hogy teljesen a piacról kellett élnünk, ha a piac erősebb volt, abban az értelemben, hogy tőke erősebb volt, akkor több munkát tudtunk elcsípni a piacon, az inségesebb időszakokat azzal vészeltük át, hogy ha szabad szerénytelennek lennem, hogy azért a legjobbak közé tartoztunk a magunk műfajában, és ezért, amikor kevesebb koncertre volt lehetőség, abból is nekünk azért jutott, mert létfontosságú volt, nem engedhettük meg magunknak azt, hogy gyenge koncertet adjunk, hiszen minden koncertünk tulajdonképpen a létezésünk múlott az, hogy kapunk-e következő felkérést. Addig nyújtóztunk, ameddig a takarónk ért. Ez az üzemmód, ez jövőben is folytatódni fog. Egyébként a Purcell Chorus és Orfeo zenekar tevékenységében az időközben 2021-ben megalakult Haydneum Magyar Régizenei Központ nagyon fontossá vált és válik most, hiszen ez az új régizenei központnak a rezidens együttesé a Purcell Chorus Orfeo zenekar, és azt a módszertant és azt a tapasztalatot, amelyet elsősorban francia repertoár kutatása terén, kicsit német repertoár, kicsit olasz, de mondjuk a franciában tettük le a legtöbb dolgot az elmúlt 10 évben, ha jól számoltam, 15 teljes francia operát vettünk lemezre az elmúlt 10 évben. Ezt a tapasztalatot most a Haydneum profiljának megfelelően a magyar vonatkozású repertoár kutatására, bemutatására, előadására, közönség elitárására, belföldön és külföldön, ezt a feladatot fogjuk folytatni, tehát a Haydneum felé fog fordulni egy picit a Purcell Orfeónak a tevékenysége, én közben a Nemzeti Filharmonikusokkal pedig igyekszem azt a repertoárt, azt a színes, nagyzenekari, énekkari, szimfonikus, oratórikus opera repertoárt, amelyet ezek a fantasztikus együttesek rejtenek, amelyeknek a lehetőségét, amely repertoár lehetőségét ezek a fantasztikus együttesek kínálják, ezt minél jobban kihasználni.
Közben arra gondoltam, hogy ha rossz májú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy na megoldotta az ő életüket is. Tehát, hogy akkor most a Haydneummal ezeknek a szabadúszó zenészeknek van egy biztos pont
ezek
az életében.
Továbbra is szabadúszó együttesek maradnak, tehát nem lesznek ezekből főállású együttesek már, csak a régi zenei repertoárban nem is nagyon van értelme főállású együttes fenntartani, hiszen annyira variábilis maga a repertoár, hiszen az egyik hercegi udvarban 10 zenész volt, a másikban 200, most kicsit eltúlszom a hasonlatot, de van benne valami, tehát nagyon esetleges volt, ugyanakkor pedig a európai kultúrának a csúcs évszázadai voltak a zenében is, a 17., 18., 19. század, tehát van mit kutatnunk, nem véletlen, hogy a szimfonikus zenekarok repertoárján mondjuk 1750 előtti zene viszonylag ritkán szerepel, én talán ebből a repertoárból is tudok olykor felvillantani valamit majd a Nemzeti Filharmonikusokkal, olyanokat, mint mondjuk Jean-Philippe Rameau-nak a zenekari zenéje, azért az szerintem számukra is egy élmény lesz, hogyha azokkal a csodákkal szembesülnek, hiszen Rameau minden idők egyik legnagyobb hangszerelője is volt 18. századi fogalmak között, de azért alapvetően ezeknek a zenekaroknak a repertoárja, a szimfonikus együttesek repertoárja Haydn Mozart körül kezdődik, amivel nagyon sokat ennivaló, és a zenekarépítésnek ez az egyik nagyon fontos eleme. Remélem, hogy a 23-24-es évad sorozatban is, például egy Haydn-Mozart sorozatot mindenképpen tehát jól rá tudunk hozni.
Valószínű, hogy ezek nagy sikerre számíthatnak, hiszen azért itt olyan zeneszerzőkről van szó, amit nem érti félre, gondolom, hiszen ön is érzi ezt, hogy azért talán ez a leginkább közönség zene, ha lehet azt mondani.
Hát a közönségért nagyon sokat kell tennünk, az ugye egyetlen menekülési útvonal van mindenfajta nehéz helyzetből, már pedig most nagyon nehéz helyzet jön, tehát a Covidot éppen, hogy túlélte a magyar kulturális, illetve a magyar társadalom, de hát most itt van a nyakunkon ez a háború, a elhibázott európai szankciók, mert azért lássuk be, hogy ezek a szankciók, ezek Európát biztosan tönkreteszik már középtávon is.
Na és egyébként önöket ez mennyiben érinti? Tehát olyan szempontból kérdezem, hogy mondjuk az önök állandó otthona, a művészetek palotája kényszerül valamiféle költségcsökkentésre?
Hát vagy hogy ne kényszerülne mindenki? Hát ugye 7-szeres, 8-szoros, 9-szeresek az előző energia árak. Tehát az MMA elnökeként ezt ugye mondhatom önnek, nem nagy örömmel, de tény, hogy amit a jövő évre, tehát a 2023-as évre mondjuk 250 millió forintot terveztünk energiaköltségekre, az MMA teljes intézmény családjára, a Vigadóra, a Műcsarnokra, stb., az most 1,8 milliárd. 8-9-szeres szorzó, és még boldogok vagyunk, hogy tudtunk szerezni így áramot és földgáz. Tehát itt rendkívül komoly megpróbáltatások jönnek, és hát a közönséget ugye az érint, hogy a fizetőképes kereslet az lényegében nagyon nagy veszélyben van, arról lehetne sokat beszélgetni, hogy a posztszocialista, posztkommunista társadalmakban egyáltalán milyen a művészetnek és a piacnak a viszonya, mennyire áru a művészet, nem tud más lenni.
Erről akartam is beszélni a későbbiekben, de ez egyébként egy érdekes kérdés, és akár itt beszélhetünk itt is erről, hogy Magyarországon van valódi piaca. Egyébként a szimfonikus zenének, akár a kórus zenének, mert ugye azért azt, ha már itt Mozartot emlegettük, ha valami jól összeállított Mozart koncert van, a leghíresebb darabokból, akár nagyon híres szólistákkal, azért az pillanatok alatt megtelik, akár magas jegyárakkal is, az én tapasztalataim szerint, de mondjuk egy kórusra talán nem annyira. Vagy a kórus zenének is megvan a maga rajongó tábora?
Ez mindig az, amit ön elmond, de a lényeg nem itt van. A lényeg az ott van, hogy amikor mi eljátszunk egy műsort csütörtökön a Művészetek Palotájában, és 10 eurós jegyár, átlag, másnap eljátsszuk a Versailles Király Operában ugyanazt a műsort, ott 100 eurós a jegyár. Ez a különbség. Ugyanazok a fellépők, ugyanaz a műsor, ugyanazok a szólisták, ugyanannyiért játszanak Budapesten és Versailles-ban, csak ott 10-szerese a jegybevétel.
És Magyarországon nem lehet még csak közelíteni sem. Főleg a jelenlegi forint árfolyam mellett gondolom.
Hát nem, az egész egyszerűen a társadalomnak az a rétege, az ugye a középosztály megerősítése minden, azt hiszem minden társadalmi fejlődésnek a záloga, nem vagyok szociológus, de azért az látszik, hogy a leszakadó rétegeket meg kell erősíteni, és a középosztályt ki kell szélesíteni, és föl kell emelni. Valami ilyesmi lehet az optimális társadalom filozófia. Na már most ez van veszélyben azáltal, hogy az Európai Unió olyan szabályokat hoz, amelyek tönkreteszik Európa gazdaságát. Az embereknek nem lesz pénzük jegyet vásárolni, semmire se, hát ennivalóra is, meg fűtésre is alig lesz pénzük, hogyha a dolgok ilyen rossz irányba mennek.
De ehhez
tovább
képest mondjuk Versailles-ban, most azt egy csak példaként mondta, vagy valóban most is van erre példa, hogy mehetnek akár Versailles-ba, akár Bécsbe, akár
ők ugyanolyan súlyos helyzetben vannak, csak ugye ők máshonnan indulnak. Tehát Franciaország azért fontos hely, és azért érdemes felhozni példaként, mert egy nagy ország, viszonylag nagy népesség, komoly kultúrafogyasztó szokások, és van egy gazdag réteg. Franciaországban van egy több milliós réteg, akinek nem okoz problémát, az, hogy nem okozott problémát mostanáig, hogy havonta többször elvigye a családját fejenként 80-100 euróba kerülő jegyáron színházba kiemelt hangversenyre. Ez a réteg ott is nagy veszélybe került, tehát egész Európában nagy veszély, csak hát máshonnan indulnak. Magyarországon pontosan azért, mert az életszínvonal azért nem érte el a nyugat-európai életszínvonalat messziről, közelítünk hozzá, szeretnénk, ha közelebb kerülni hozzá lépésről lépésre, ezért a magyar állam, a magyar adófizetők közvetett módon az általuk fenntartott zenei intézményeken keresztül, az azoknak adott állami támogatáson keresztül támogatták a jegyárakat. Tehát ön, amikor azt mondja, hogy vesz 5000 forintért egy jegyet egy Művészetek Palotájabeli hangversenyre, akkor kétségkívül támogatja azt a rendezvényt, de jó, ha tudjuk, hogy ha mondjuk Cecilia Bartoli koncertjéről van szó, akár akkor, hogyha 20 ezer forintért vette a jegyet, az a jegy igazából mondjuk 60 ezer forintba kerül a magyar adófizetőknek a különböztetet, az állam teszi oda az adófizetők pénzéből, tehát, és ez állami támogatásból működik, nyugat, ennek vannak előnyei, vannak hátrányai, ez egy szocializmus fél évszázada, az utána következő 30 év alatt kialakult helyzet.
Most muszáj tartanunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Varsegyi György karmesterrel, a Nemzeti Filharmonikusok új főzeneigazgatójával, a Magyar Művészeti Akadémia elnökével, a Purcell Kórus és az Orfeó Zenekar alapítójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk!